Ötvös Péter zeneszerzővel beszélgetek, és hát ugye a témánk egyrészt a mesterkurzus, amelynek van egy sztár vendége, Unsuk Chin. Mondaná róla pár szót, egy kicsit mutassuk be őt a hazai közönségnek. Tudom, hogy ő egy világsztár, és a kortár zenében nagyon ismert, de talán nem mindenki találkozott még a nevével.
Unsuk Chin egy nagyon keresett személyiség, mert nem csak zeneszerzőként, hanem mentorként, különböző fesztiválok programadójaként is nagyon keresett, így aztán nagyon örülök, hogy most sikerült nála egy hetet a mi számunkra is rezerválni. Már régóta próbáltam meghívni, mert évtizedek óta ismerjük egymást. Már először akkor hallottam róla, amikor még Ligetinél tanult, és kaptam egy olyan partitúrát még a 80-as években, ami már lényegében már egy érett zeneszerzőt mutatott. És azért abban a korban is az, hogy egy hölgy, aki Koreából, Dél-Koreából jön, és a nyugat-európai zené életbe így be tud törni már nagyon fiatalon, az abban a korban is egy különleges teljesítmény volt. Aztán később személyesen Göteborgban találkoztunk először, egy kóruszenekarra írt művét mutattam be, ott voltam sok évig első vendégkarmester, és akkor találkoztunk először személyesen. És azóta nagyon sokszor meghívott a szöuli, tehát a dél-koreai filharmonikus zenekarhoz engem karmesterként, és ugyanarra a hétre, az utolsó napra megszervezett 10 vagy 20 fiatal zeneszerzőt, akinek a kottáját két nappal korábban megkaptam, hogy segítsek benne előadni, dirigáljam le azért, hogy hallják a gyerekek, hogy mit komponáltak. És ennek az eredménye az lett, hogy abból a nagyon sok fiatal dél-koreai, tehát helyi fiatal zeneszerzőből, ma már legalább 5 vagy 60 körülöttem, akik átjöttek Európába, és elérték azt a fokot, hogy már itt is be tudnak törni. Dong Hong Shin például, aki 2-3 évvel ezelőtt volt nálunk mentorált komponista, közben megkapta az Abbado díjat Berlinben, bemutatták már a cselló versenyét, most kapott a berlini filharmonikusoktól egy brácsa versenyre egy megrendelést, és a hegedű versenyét, amit itt a mentor szakasz végén volt neki feladatként kiadva, hogy egy hegedű versenyt komponáljon, azaz Baráti Kristóf előadásában jövő év végén fogjuk a Pannon zenekarral előadni. Tehát ennyire magas fokot is elérnek. A többi gyerek, akikkel annak idején dolgoztam, az egyiknek most is itt van, az Édenkóbenben, Németországban van ösztöndíja, egy másik az Berlinbe nagyszerű karmester és zeneszerző lett, szóval ez mind Unsuk Chinre vezet vissza, mert neki van ez az átlátó ereje, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, és meg tudja szervezni, tehát megvan a technikája hozzá. Azóta bár művét nem dirigáltam, de nagyon sok művét ismerem, hallottam. Ott voltam Münchenben, amikor az operája bemutatója volt az Alice csodaországban. Kitűnő opera, tehát ez jelenti, hogy Unsuk tulajdonképpen minden műfajban járatos. Az opera nagyon jól működik, nagyzenekari darabjai nagyon jók. Itt, amit szóló műveket hallottunk, azok is kitűnően működnek, tehát egy nagyon érett, egyéni hangú személyiség, zeneszerző és szervező.
Azt nem kérdezem meg tőled, hogy mi motivál ezeknek a mesterkurzusoknak a létrehozásában, mert azt gondolom, hogy fiatalokkal lenni jó, gyerekek az túlzás, de mégiscsak fiatal felnőtteknek átadni a tudást az jó. Inkább azt kérdezem, hogy mi az, amit tőlük el lehet lopni, amit tőlük le lehet szívni, most nyilván idézőjelbe, amit te kamatoztatni tudsz a saját munkáidban, abból, amit tőlük kapsz esetleg.
Az, hogy én miért dolgozok velük, és miért szervezem ezt az egész kurzust, az én hasonlókorú fiatalságomból ered, mert nagyon hálás vagyok most is, még azoknak, akik annak idején ilyen módon segítettek nekem, illetve kinyitották a pályát előttem, tehát nem karriert építettek, hanem kimondottan konkrétan tudtam tőlük tanulni, nem csak iskolai keretek között, sőt, inkább azt mondhatnám, hogy az iskola az lehet, hogy egyfajta fegyelmezést tud létrehozni, vagy valami programot adni a kötelezettsége által, de azért az ember sokkal többet tanul abból, amit itt-ott felcsipeget, próbákból, megjegyzésekből, koncerten egy-egy dolgot egyszer csak, hogy ezt így kell csinálni. És ez az önmagától tanulás, ez egy nagyon fontos része a tanulásnak és a tanításnak is. A fiatalokat megtanítani arra, hogy maguktól tanuljanak. Tehát a karmesterségnél különösen fontos, mert minden próbálnak a kontaktusa a karmester és a zenekar között más és más. Minden próbálnak. Tehát attól függ, hogy egy karmester előtt ott ül akár 16, 30, 60, 80, 120 ember, és ezeknek a közös véleménye, a közös hozzáállásuk a karmester munkájához, tehát az kimondottan fókuszálnak rá, tudnak pozitív vagy sajnos néha negatív hatást is gyakorolni. Egyszerűen van egy olyan mozdulat, amit nem szeretnek, abban pillanatban érzi a karmester, hogy hűha, ez itt nem az, hogy én, nem csak az, hogy én rossz voltam, hanem hogy mit okoztam ebben a társaságban. Tehát ez a fajta képesség tulajdonképpen, hogy egy karmester saját magát gyógyítsa minden pillanatban, minden ütés, vezénylési ütés után érzi az ember, ez jó volt, ez nem volt, ez nem volt jó, akkor majd legközelebb, de most nincs idő, mert tovább kell menni, ja Istenem, most mi lesz? Szóval ez egy állandó életveszély a maga formájában, hogy tőlük mit tanulok, azt nem is tanulom, hanem tapasztalom. Tulajdonképpen az érdekel, hogy ez a generáció, persze az én koromban, hogy ez a generáció mi iránt fogékony, mit igényel, mit szeret még, mit nem szeret már, és ehhez próbálok olyan technikákat, vagy egyáltalán végig gondolni, hogyha én ezen változtatni szeretnék, tehát valamit visszahozni abból a tapasztalat tömegből, amit én az életem során nyertem, hogy abból mit tudok nekik úgy adni, ami még a jövőben is érvényes lesz. És ez tulajdonképpen egy alapvető kérdés, mert néha rögtön kell döntenem, aztán előfordult már, hogy valamit mondtam, hogy így vagy úgy csináld, aztán utána korrigálta, mondta neki, hogy mégse, gyere, próbáljuk meg, hogy te hogy csinálod. Tehát számomra a tanítás abból áll, hogy én belőlük hozzam ki azt, amit ők. Tehát az, ami ők. Tehát egy minden mozdulat nem az én mozdulataimat vegyék át, hanem az ők találják meg azt a mozdulat sorozatot, azt a mozdulat karaktert, amelyik a személyiségüknek megfelel. És ilyen szempontból úgy érzem, hogy ez a hét is nagyon jól működött, mert nagyon különböző fokon álló tudással rendelkeztek, voltak egész kezdők benne, és egy-kettő, amelyik már valamilyen módon majdnem professzionálisan tud közlekedni egy zenekarral, és ezen belül behozni olyan, mondjuk általánosan működő mozdulatformákat. Például most volt egy dél-koreai fiatal karmester, aki így ilyen kézzel vezényel, valahogy hogy ilyen a keze, hogy az ujjai össze-vissza állnak, akkor próbálja az ember kisimítani, tedd rá a kezedet az én kezemre úgy. Próbálj meg, mint egy lovat simogatni. Próbálj meg, csak így menjél végig. És akkor látja az ember, hogy nem, próbálj meg megsimítani a kezemet. És mondjuk egy ilyen mozdulat, ez egy életre szól, mert számára ezt sose fogja elfelejteni, és ezt a zenével kapcsolatba hozni. Tehát vannak olyan hangzások, amikor semmi másról nincsen szó, csak az, hogy az ember végig simítsa azt a hangot.
De szépen mondtad. Péter, és milyenek, amikor kirepülnek a madárkák a kalickából, a családi fészekből, vagy a mesterkurzus melegéből, milyen visszajelzéseket kapsz? Azért itt már jó pár évet csinálod, vannak, akik azt gondolom, hogy elég szép sikereket értek el.
Vannak, hát nem 100%-os, de mondjuk körülbelül olyan 10%-ával tartom a kapcsolatot azóta is. Én ezt már régen elkezdtem, mert még a szombathelyi korszakban, tehát a 80-as években már karmesterséget tanítottam, és 92-től kezdve pedig tudatosan egy ilyen ötvös alapítvány, institút, annak idején institútnak neveztük. Akkor volt például egy öttagú osztályom, amelyikkel egy évig együtt dolgoztam, és abból egy-kettő van magas pozícióban, Grazban chef, ez az ottani zenei életnek a vezetője, a Roland Krutig, aztán van, hogy hívják, Tobago.
Trinidad és Tobago?
Az, igen, ott van a másik. Ez csak a legelső évnek a terméséből. De két fontos karmester van jelenleg, a Kirill Petrenko és Matthias Pincser, akik a top listán vannak, és mind a kettő rendszeresen hivatkozik arra, hogy nálam tanultak. A nálam tanultak annyi is elég tulajdonképpen, hogy bizonyos fokig együtt dolgoztunk, tehát nem egy osztályon belül voltunk, hanem kurzuson belül, vagy egy állandó kapcsolaton belül, és ennek van jelentősége. Mert ez azt jelenti, hogy bizonyos körben, bizonyos gondolkodási körbe dolgoznak, nem csak az ütéstechnikát tekintve, hanem zenei ízlés tekintve, programváltás, program szerkesztésekben. Ez az ember tudja az egészet irányítani annak idején, és ők ezt fel tudják használni.
Péter, a legutóbbi operád, a Sleepless, az egy nagyon-nagyon komoly német elismerésben részesült. Igen. Ez mit jelent szakmailag pontosan?
Ez egy nagyon fontos elismerést kapott. A Sleepless tavaly decemberben került bemutatásra a berlini Staatsoperben.
Ők is rendelték ezt tulajdonképpen.
Ők rendelték meg, és Mundruczó Kornél volt ennek a rendezője. Annak idején volt azt hiszem 6 előadásunk, és most ez utána átment ugyanaz az előadás Genfbe, és most 23-ban, júniusban folytatódnak a ismétlő előadások, majd 23 novemberben még tovább. Tehát ez nem csak ennek a díjnak, vagy ennek az elismerésnek a következménye, hanem már ezt eleve így programozták, mert nekik is fontos, hogy az, amit rendeltek, annak legyen olyan minősége, hogy repertoáron tartható egy bizonyos ideig, vagy későbbig is. És ez a díj azért jelentős, mert ezt a nyugat-európai kritikusok adják össze. Tehát ez egyszerű statisztikai számolás, hogy erre a darabra hányan szavaztak legtöbben, és ez jött ki most, hogy az évad legjobb előadása az én Sleepless operám lett, mert ezt, amit Berlinben és Genfben láttak, úgy érezték, hogy az évadban ez volt a legjobb.
Na hát, őszintén gratulálok ehhez. És akkor rögtön muszáj, hogy beszéljünk egy kicsit az új munkádról, aminek alapja ugye a Krasznahorkai Lászlónak az ellenállás melankóliája, ami 80 körül jelent, meg
89.
89 rendszerváltás környékén, és hát ezt ugye Tarbéla is földolgozta.
Igen.
Hogy állsz vele? Azt hiszem, hogy egy éve beszélgettünk erről, és akkor már azért jól benne voltál nyakig, hogyha jól emlékszem.
Már nyakig benne vagyok most is, de csak nyakig. Egy ilyen operának a sorsa mindegyiknek nagyon hasonló. Tulajdonképpen a megrendelés pillanata, és ebben az esetben ez egy különös megrendelés, mert a Magyar Állami Operaház rendelte meg első magyar nyelvű operámat, ami számomra is ezért fontos, mert nem, egyszerűen nem mertem eddig magyarul operát írni.
Bocsánat, ezt most megkérdezzem, hogy nem mert?
Nem mertem magyarul operát írni, mert a Bartók Kékszakálló Hercegvára operája az annyira egy alapmű számomra, karmesterként is, hogy a teljes prozódia, a teljes szöveg és dallam szerkesztése, ami Bartók ebbe adott, ez annyira erősen kötődik a magyar nyelvhez és a magyar népdal stílushoz tulajdonképpen, amit Bartók abban feldolgozott, hogy attól féltem, hogy bármilyen szó előkerül, tehát maga a nyelv ugyanazokat a formulákat fogja nálam felidézni, amit már ismerek, és attól szabadulni az nagyobb gond, hogy jaj, vigyázzak, hogy nehogy az legyen. Tehát ez egy prozódiai kérdés. Tehát a magyar nyelvet a magam módján használni, azt még annak idején nem tettem meg, mert más nyelven, németül, franciául, oroszul, olaszul, tehát egy csomó más nyelvbe bele mertem nyúlni, mert bizonyos távolságból tudtam ránézni. Tudtam, hogy hol vannak a felütések, tudtam, hogy a hangsúlyok hol vannak. Tehát én mindig jól dolgozok a külföldi nyelvekkel, mert nagyon gondosan előkészítem és megkérdezem, hogy főként a súlyokat, a súlyozás a legfontosabb, a hangsúlyok kérdése. És arra van egy bizonyos rálátásom, a magyar nyelvben benne vagyok. Tehát abból mindig egy bizonyos fokig ki kell szálljam, hogy lássam, hogy más hogy értékeli azt, amit írtam, hogy használom föl, hogy ne hasonlítson a kékszakálúhoz.
Elképesztő. Nagyon érdekes, amit mondtál, és tényleg hihetetlen, milyen aspektusai lehetnek egy ilyennek. Mikor lesz a bemutató, kérdezi a türelmetlen közönség.
És a szerző is kérdezi a bemutató dátumát. Ez már megállapodtunk 2023. december 1-jében, kint az Eiffel-csarnokban, ahova nagyon jól passzol ez. Ugyanis ennek a kategóriáját nem egyszerűen operának nevezem, hanem groteszk opera. Ez a hangzás világában és a ritmikájában, a jelenetek szerkesztésében jelenik meg ez a groteszkség. Hangszerelésben is egy másfajta hangzást hoz létre. Szemben azokkal az operákkal, amit én kimondottan, például szoktam mondani, hogy belcanto operát írok, amikor a Senza Sangvét írtam, az a belcanto volt. Tehát ott kimondottan a klasszikus tradicionális szép éneklésre vannak építve az énekszólamok. Ebben pedig a beszéd és az ének közötti átmeneteknek különböző fázisait tudom felhasználni, mert Krasznahorkai szövege annyira egyéni, és ezért is választottam ezt a szöveget, mert annyira messze van szerencsére a Balázs Béla típusú ballada stílustól, hogy önálló ritmikát megenged bizonyos hangsúlyozásba. Annyira különös a szó, hogy annak még a hangsúlyozásával a különlegességét még tovább lehet emelni. És egy ilyen operát elkezdeni, hát ez már több mint öt éve dolgozok rajta. Ebből az öt évből a legnagyobb rész a libretto létrehozására esik, ez éveket vesz el, amíg a libretto a maga módján egy nem dialógus formában írt szövegből beszélt szöveget tud csinálni.
Ki írja a librettót?
Ez Keszthelyi Kinga és Mezei Mari írja, már írta, tehát már ez körülbelül két éve kész van. Én a zenei szerkezetét olyan másfél-két éve kezdtem el rajta gondolkozni, hogy milyen zenekar jön hozzá. Nagyon érdekes különösen a zenekari felállása, mert egy sztereó zenekart találtam ki hozzá, ahol középen ül a vonós, egy aránylag kicsi vonós csapat a karmester előtt, abban van egy basszus klarinét, csak egyetlen egy fúvós hangszer, amelyik majd Valuskával, a főszereplővel lesz partner, és tőlük jobbra-balra kétszer azonos zenekari összeállítás van, négy fafúvós, négy részfúvós, kettő-kettő nagybőgő, és kettő-kettő ütős. És ez arra jó, hogy amikor együtt játszanak, akkor egy nagyon széles hangzás van, tehát a közönség számára egy ilyenfajta panoráma hangzás, majd az egymással ugyanannak a hangzásnak a balról vagy jobbról dramaturgiai jelentősége van. Tehát tudok játszani az
oldalon. Panorámázol tulajdonképpen.
Panorámázol, igen. Hát ez olyan tulajdonképpen, mint a széles vásznú moziknak a hangképe, és ehhez a darabhoz nagyon jól passzol. Tehát ez volt az első lépés, ami a döntések között a legfontosabb volt. És most még nem tartok messze, mert 12 jelenetből még csak a negyediknél tartok, de már megtaláltam úgy ennek az operának a stílusát, és az lassan alakult ki, tehát nem úgy van, hogy megkeresem a stílust, aztán hozzáfogok, hanem hát bizony az első-második jelenet alatt alakult ki, hogy milyen hangzásképek lehetségesek.
Nagyon izgalmas. Ötvös Péter tanár úrnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, köszönöm és elmondta szépen ezeket, és hát akkor sok sikert a ma esti koncerthez, a Mesterkurzus záró koncertjéhez. Köszönöm.
Köszönöm szépen.